Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Évértékelő beszédet tartott Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök meghirdette a 100 új gyár programját, de a 2 és 3 gyermekes anyák személyi jövedelemadóját is elengedik életük végéig. Ezen felül a nyugdíjasok idén az év második felében áfa visszatérítést kapnak. Bevezetjük a CSED és a GYED teljes jövedelemadómentességét, jelentette be Orbán Viktor évértékelőjében. A miniszterelnök elmondta, érkezik a 2-3 gyermekes édesanyák SZJA mentessége is. A 3 gyermekeseké 2025. októberében egyszerre, a 2 gyermekeseké 2026. januárjától lépcsőzetesen. Orbán Viktor bejelentette azt is, hogy a magyar nyugdíjasok az év második felében áfa visszatérítést kapnak néhány alapvető élelmiszer után. A magyar miniszterelnök belengedte a következő árstoppot is, ám ezt egyelőre még nem akarja meglépni a kormány. Orbán Viktorék abban bíznak, hogy az áruházláncok saját lehetőségeiken belül megoldják az infláció letörését. Ám ha ez nem történik meg, bevezetik az árstoppot. Orbán Viktor beszélt arról is, hogy a készpénz használati jogot bele kell tenni az alkotmányba is. Meg lehet, hogy a digitális pénzé a jövő, de nem akarunk a bankok rabszolgái lenni, fogalmazott a miniszterelnök. Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érsek metropolita vehette át idén a Hit Pajzsa díjat. A kommunizmus magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából évente odaítélt elismerést a kecskeméti piarista iskola gimnáziumi dísztermében vehette át. Lezsák Sándor az országgyűlés alelnöke köszöntőjében arról beszélt, nem lehet összesűríteni 100 millió ember szenvedését, halálát 24 órába, akik az istentelen kommunista erőszak tombolásának áldozatai lettek. A Hit Pajzsa díjat 2002-ben alapította Horváth Béla, volt NDF-es és kisgazdapolitikus, korábbi országgyűlési képviselő és a 2008-ban elhunyt Gyurkovics Tibor író. Olyan papoknak, szerzeteseknek ítélik oda minden évben, akik a kommunista diktatúra alatt is hűségesek maradtak hitükhöz. Az önkéntesség erősítését, innovatív megoldások keresését a legsúlyosabb társadalmi problémákra, valamint a hit szerepének tudatosítását tartja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat legfontosabb feladatainak, Szabadhegy Péter, a Szeretetszolgálat új elnöke. Szabadhegy Péter, akit február 15-én választottak meg a Szeretetszolgálat elnökének, arról beszélt. A Máltai Lovagrend karitatív szervezetének feladata továbbra is a rászorulók, a szegények, a betegek szolgálata és a hit védelme. Ugyanakkor, amíg Kozma Imre atya vezette a szeretetszolgálatot, a hit kérdése és az, hogy mit képvisel ebben az értelemben a szeretetszolgálat, nem volt kérdés, egyszerűen azért, mert ő pap volt. Meglátása szerint az, hogy mostantól személyében világi vezetője van a szervezetnek, lehetőséget ad arra, hogy tudatosítsák, újra gondolják, hogy mit jelent számukra a hit védelme, és hogy milyen szellemiségben végzik szolgálatukat. Szabadhegy Péter fontos feladatként említette a visszatérést a gyökerekhez, az önkéntesség megerősítésével. Köszönet illeti a Rákóczi Szövetséget azért, mert immáron 3,5 évtizede fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy tudatosítsa mindenkiben a magyar nemzet egységes, mondta Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten, a Rákóczi Szövetség rendezvényének megnyitóján. A miniszter a Szövetség Kárpát-Pedencei Középiskolás vezetői fórumának megnyitóján a Lónyai utcai református gimnáziumban mondott beszédében kiemelte. A Rákóczi Szövetség ezt nem jelszavak vagy elvi deklarációk szintjén teszi, hanem a mindennapi munkában. A magyar nemzet egységének legszebb példája, hogy a fórumra érkezett több mint 400 diák mind magyarul tanul, és mind olyan területről érkezett, ahol szép számmal élnek magyarok. De ettől még nem csupán Magyarország, hanem a szomszédos ország fennhatósága alatt is élnek, tette hozzá. Sport. Dárdai Bence, a Wolfsburg labdarúgója, a német helyett a magyar válogatottat választotta, és döntését már a Nemzetközi Szövetség is jóváhagyta. A FIFA honlapjának országváltási aloldala szerint pénteken jegyezték be, hogy a 19 éves támadó középpályás immár nem a német, hanem a magyar szövetség fennhatósága alá tartozik. Végül az időjárásról. Délnyugat felől tovább terjeszkedik a felhőzet, ami főként a Dunántúl déli és keleti részén, valamint a Duna-Tisza közén okozhat erősen felhős vagy borult időt. A legalacsonyabb hőmérséklet a felhős tájakon általában mínusz 5 és plusz 1, míg másút mínusz 10 és mínusz 6 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor, Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Szentségi élet. Uram, add, hogy megszabadulva a bűntől, szolgáidként a megszentelődés gyümölcsét teremjük. Urunk úgy alapította és szervezte meg a szentségeket, hogy azok az embert egész életútján végig kísérjék. A keresztségben az ember a kegyelem új életére születik. A bérmálással növekszik, az eucharisztiával táplálkozik, a bűnbocsánattal gyógyul, és a szociális szentségekkel pappá szentelés, házasság természetfeletti és természetes síkon termékeny lesz. A betegek kenete által erőt kap és segítséget, hogy átléphessen az örök életbe. Így módon a szentségek adják meg a keresztény élet tartalmát és struktúráját azzal, hogy a hívőbek kegyelmet öntenek, részesítik őt Isten életében és szentségében. Az ajándékba kapott megszentelődést Isten segítségével az életmódjukkal kell megtartaniuk és tökéletesíteniük. Egyedül Isten a szent, egyedül ő tud megszentelni. Isten kezdeményezi az ember megszentelését, s végső soron ő viszi végbe a szentségek által. A lelki élet, a szentségre való törekvés nem egyszerű erkölcsi elkötelezettséget jelent, hogy tudnilik az ember kívülről utánozza az isteni példakép tökéletességét, hanem olyan természetfeletti valóságot, amelyet maga Isten épített bele a keresztény életébe, belsejében alakítva, változtatva át őt egészen addig, hogy új teremtményé lesz Krisztusban, és állandóan megújul teremtője képmására. Az ember megszentelésének egyetlen forrása és első oka Isten. Azért szeretjük Istent, mert ő előbb szeretett minket, mondja Szent János. Hasonló módon ezt is mondhatnánk. A keresztény szentté lehet, mivel Isten kezdeményezte megszentelését, vágyódhat a Krisztussal, a Szent Háromsággal való egyesülésre, mivel először Isten részesítette őt életében, és meghívta a vele való életközösségre. A szentségi élet ebben áll. Úgy vesszük fel, tesszük magunkévá, és éljük a szentségeket, hogy azokból megszerezzük az életszentségnek és az Istennel való közösségnek azokat a gyümölcseit, amelyekért Isten ezeket a szentségeket rendelte. A szentségek, amelyeket azok felvételére alkalmas embereknek szolgáltatnak ki, önmagukban is biztos hatékonysággal rendelkeznek, mint hogy maga Isten működik bennük. Mindazonáltal a velük összekapcsolt kegyelem és szentség csak akkor hozza meg gyümölcsét, ha a keresztény tevékenyen együttműködik velük. Isten kezdeményezésére, aki elsőként szenteli meg az embert, a kereszténynek jó akarattal válaszolnia kell. Magáévá kell tennie és élnie az Istentől kapott szentséget. Adjátok át magatokat Isten szolgálatára, tagjaitokat meg az igazság eszközéül szenteljétek Istennek, mondja Szent Pál az újonnan megkeresztelteknek. Bizonyos szentségek gyakori vétele, a bűnbocsánat, eucharisztia nem válhat szokássá. A szokás statikus, megállapodott helyzetet jelent. A szentségek vételének viszont eleven, sőt, mindig elevenebb aktusnak kell lennie. Úgyhogy a szentségi életet mindig haladásnak, kibontakozásnak kell jellemeznie. Ez a fejlődés nem a szentségek felvételének megsokszorozását jelenti, hanem inkább mélyítését, nagyobb tökéletességét. Mindig nagyobb felkészültséggel kell a szentségekhez járulni, nehogy korlátaink akadályozzák a kegyelem áradását. A szentségnek azt kell eredményeznie, hogy a keresztény az egyházban egyre tökéletesebben részesedik Krisztus életében. Az ember felelőssége a szentségekkel kapcsolatban ezt jelenti. Képessé kell tennie magát azok felvételére, ki kell tágítania a befogadó képességét, növelnie kell készségét, teljesen nyitottan kell fogadnia a neki felajánlott ajándékot. Minél inkább törekszik a szentségre és az Istennel való egyesülésre, annál inkább kell értékelnie a szentségeket. A szentségi élet, a keresztény élet lényegi valóságát alkotja. Keresztség. Hogy felelevenítsd bennünk a keresztség kegyelmét, kérünk téged, hallgass meg, Urunk! A keresztény a keresztség napján, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében újjászületve megkapta a kegyelmet, vagyis a Krisztus életében való részesedést. Isten fogadott gyermekévé vált. Beépült az Úr misztikus teste titokzatos valóságába, tagja lett a teljes Krisztusnak. A keresztség szentsége feltárja a hívő előtt a keresztény élet kapuját, alapvető és gyökeres módon képesíti a többi szentség felvételére, hogy így meglett emberré legyen, eljusson a krisztusi teljességre. A keresztség azonban csak kezdet és kiindulás, és mindenestül a Krisztusba való élet teljességének megszerzésére irányul. Hogy a keresztség valóban megteremhesse gyümölcseit, ahhoz a kereszténynek egész életét a gyermekké fogadás kegyelméhez kell alakítania. Ez a kegyelem ugyanis ennek a szentségnek alapvető jellemzője. A fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. A megkeresztelt, minthogy már Isten gyermeke, nem élhet pusztán emberi életet, hanem az egyetlen fiú, az Úr Krisztus életéhez kell hasonulnia. Az apostol fáradhatatlanul ismétli. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel. Ha tehát Krisztussal feltámadtatok, keressétek, ami fönt van, ahol Krisztus ül Isten jobbján. Ami ott fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. A keresztény gondolatainak és érzéseinek az örök értékek felé kell irányulniuk, az örök élet felé kell feszülniük. Szívét nem köthetik le itteni dolgok. Minden egyes napon előbbre kell jutnia ezen az úton, még csak el nem éri Krisztus életének teljességét. A keresztség az Isten gyermekség eltörölhetetlen jegyét nyomja a lélekbe. Ez pedig semmi, még a legsúlyosabb bűn sem tudja elpusztítani. A keresztény örökre meg van jelölve. Mindezt hatásosan kifejezik a keresztség szertartásának imái. A víz megáldásakor a pap ezt mondja: Jöjj hatalmaddal, atyánk, szenteld meg ezt a vizet, hogy akik ebben lemossák a bűnöket, a fiak új életére szülessenek meg. Szenteld meg ezt a vizet, hogy a Krisztus halálában és feltámadásában megkereszteltek hasonlók legyenek fiat képéhez. Hogy pedig a megkeresztelteknek biztosítsa az Isten gyermekeinek megfelelő életet, az egyház figyelmezteti a szülőket és a keresztszülőket arra a felelősségükre, hogy a megkeresztelteket hitben, szeretetben és Isten iránti engedelmességben kell nevelniük, a megújított keresztségi ígéretek szellemében. A szentség kiszolgáltatása után, a jelképes fehér ruha átadásakor, a szentség kiszolgáltatója ezt mondja: Legyen ez a fehér ruha új méltóságod jele. Szeretteid szavai és példája által segítve hord folt nélkül az örök életre. A meggyújtott gyertya átadásakor a szülőknek: Gondoskodjatok gyermekeitekről, hogy Krisztustól megvilágosítva mindig a világosság gyermekeiként éljenek, hogy a hitbe kitartva menjenek az eljövendő Úr elé. A szertartások és az imák jól összefoglalják, milyen legyen Isten gyermekeinek magatartása. Ezeknek a szertartásoknak és imáknak eltörölhetetlenül bele kell vésődniük minden hívő szívébe és lelkébe, hogy életük állandó zsinór mértékéül szolgáljanak. Az évek múlásával a keresztény vállára sok gond, kötelesség és mindenféle feladat halmozódik. Elsődleges feladata azonban mindig az marad, hogy érintetlenül megőrizze keresztségét. Hiába való volna minden jámborsági gyakorlat, az eucharisztia és más szentségek, hiába való az apostoli tevékenység, a konszekrált élet, sőt, maga a papi szolgálat is, ha valaki nem törődnék azzal, hogy érintetlenül megőrizze a keresztségi kegyelem ragyogását és lángoló fényben a hit mécsesét. A hívőnek állandóan ébren kell magában tartania keresztségi elkötelezettségei tudatát, nem felejtve, hogy a keresztelők útnál ünnepélyesen Isten dicsőséges templomává, a Szentlélek lakhelyévé és Krisztus titokzatos teste tagjává szentelték. Bérmálás. Uram, hadd töltsön el a Szentlélek ereje, hogy tanúd lehessek. A keresztény életbe való bevezetés első lépcsője a keresztség, a második lépcső a bérmálás. A bérmálás a megerősítés szentsége, azaz megerősíti a hívőt abban a keresztény életben, amelyre a keresztség szülte. A keresztség jelenti a keresztény életre való megszületést, a bérmálás pedig a felnőtt keresztény életre való áttérést. A keresztényeket a keresztség beoltotta Krisztus titokzatos testébe, a bérmálás pedig megerősítette őket a Szentlélek erejével. Az ember a keresztség által Isten gyermeke lett, és a Szentlélek temploma, ez a keresztségi konszekráció. A bérmálással ismét reászáll ez az isteni lélek, tökéletes keresztényé, Krisztus harcosává szenteli. A bérmálás megadja neki a Szentlélek teljességét, aki lelkileg megerősíti, amint az felnőtt korához illik. Megadja neki a képességet, hogy felnőtt módra cselekedjék, és győztesen harcoljon a hit ellenségei ellen. Jézus ezt mondta övéinek: Én majd kérem az atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. Jézus ígérete pünkösd napján, a Szentlélek eljövetelekor teljesedett be. A Szentlélek ekkor új erőt árasztott az apostolokra, képessé tette őket arra, hogy nyíltan és bátran hirdessék az evangéliumot. Az apostolok nagy erővel tanúsították Urunk Jézus feltámadását. A bérmálás szentsége egy kicsit a pünkösdöt jelenti minden hívő számára. A megbérmáltnak, a Szentlélektől megerősítve, erővel és határozottan kell cselekednie, felnőtt módra, érett keresztény módjára. Így érhetünk el, mondja Szent Pál, a hitben és Isten fia megismerésében az egységre. Akkor majd nem leszünk értetlenek, akiket a megtévesztő emberi tanítás és tévedésbe ejtő álnokság minden szele magával sodor. Igazságban kell élnünk és szeretetben, hogy egyre inkább összeforjunk a fővel, Krisztussal. A bérmálás a keresztséghez és az egyházi rendhez hasonlóan eltörülhetetlen jegyet nyom az emberbe. Erre utal Szent Pál, amikor ezt mondja. Isten az, aki megerősít és fölkem Krisztusban. Pecsétjével megjelölt minket, és foglalóul a szívünkbe árasztotta a lelket. A bérmálás a küzdő keresztények, Krisztus harcosai eltörölhetetlen jegye, ami jogot ad arra, hogy az ember az adott pillanatban megkapja az Istenhez való hűség kegyelmét, bármilyen harcnak, fondorlatnak, vagy a gonosz bármilyen csábításának legyen is kitéve. Azt lehetne mondani, hogy a bérmálás, legalábbis virtuálisan, a hit és a kötelesség hőseivé vértanúvvá konszekrál. A keresztény élet horizontjáról nem lehet és nem szabad kizárni a vértanúságot. A zsinat kifejezetten beszél róla. Már az első időktől fogva voltak, és mindig lesznek is arra hivatott keresztények, hogy a szeretetről ezen legkiválóbb módon tanúskodjanak a nagy nyilvánosság, de különösképp az üldözők előtt. A tanítvány mesteréhez hasonul a vértanúsággal, és vére ontásában olyan lesz, mint ő, aki a világ üdvösségéért szívesen fogadta a halált. Ezért az egyház kiváló adománynak és a szeretet legfőbb igazolásának tartja a vértanúságot. Keveseknek jut osztály részül, viszont mindenkinek készen kell lennie arra, hogy megvallja Krisztust az emberek előtt, és kövesse őt a keresztúton, vállalva az üldöztetést, amelynek soha nincsen híjával az egyház. Mindennek fokozott jelentősége van korunkban, amikor az egyház ellen állandóan megújuló támadások miatt nem kevés bátorságra van szükség ahhoz, hogy az ember szilárd maradjon a hitben és a katolikus erkölcsben. Gyakran kell szembenézni súlyos áldozatokkal is, beleértve az élet feláldozását is. Ha kishitűség kísért, emlékezzünk arra, hogy a bérmálásban Isten szívünkbe nyomta pecsétjét, megadta a Szent Lélek foglalóját, aki bennünk és mindenható erejével támogat. Amikor leszáll rátok a Szent Lélek, mondta Jézus az apostoloknak és bennük minden hívőnek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek. Jézus ígérete biztos. A szentség hatékonyságába, a Szentlélek teljességébe és működésébe vetett hit megeleveníti a bérmálás kegyelmét. Megadja a kereszténynek az erőt ahhoz, hogy egész életével Krisztusról tanúskodjék.
Thank you.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel Devos karmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Daloljatok az Úrnak! Énektanítást hallanak a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus közreműködésével. Karnagy, Kaposi Gergely.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel üdvözlöm a Katolikus Rádió minden hallgatóját a Budapest Vekerletelepi Szent József Kórus nevében. Az ő közreműködésükkel tanuljuk ma énekünket, amelyet a Hosanna énekeskönyv 219-es száma alatt találhatnak, az Úrnak dobban ég a szív.
Az Úrnak dobban ég a szív, csak róla zeng ma szánk, mert szó és Isten ajkán kél a szó, te Úr vagy sziklaszál. A lélek által szült a szűz, és úri széked mindörökkön áll. És völgyön halmon át, az égre szálljon könnyű dal, mert láttuk őt, ki szűzölébe szállt. Ővé a menny, a szív csak érte ég. Ővé a tiszta áldozat, hol ember szívvel egyesül az ég.
Engedjék meg, hogy mielőtt az énekre rátérnénk konkrétan, mondjak néhány gondolatot az énekléssel kapcsolatban egyáltalán. 1990 előtt a Városmajori templomba vezettem egy gregorián kórust, és ott gyakran tettem azt, hogy a diákmise előtt 5-10 perccel kiálltam, és népénekeket tanítottam, vagy szándékoztam tanítani. És aztán, amikor Vekerletelepre kerültünk, akkor is egy ideig, egy másfél-két évig a diákmisék előtt ugyanúgy kiálltam, hogy tanítsak. Elég szomorú tapasztalataim voltak ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatban. Ki az, aki egy mise előtt ott van 5 perccel? Nyilván nem az, aki álmatlanságba szenved egy diákmise esetében, hanem pont azok, akik igazán komolyan veszik a szentmisét, igazán komolyan veszik a lelki életüket, és odafigyelnek arra, hogy ne utolsónak, vagy ne 5 perces késéssel érkezzenek a szentmisére. És még ezek körében is egyfajta közöny tapasztaltam. Ott ültek passzívan, és inkább azt éreztem, hogy zavarom őket a csöndes elmélkedésben. zavarom abba, hogy ők ott egyedül jól érezzék magukat. Alig volt egy-két ember, és rajtuk is inkább csak valamilyen emberi szimpátiát vagy jó szándékot éreztem, akik úgy bele csatlakoztak ebbe az éneklésbe. Azt mondhatjuk, és akkor nem vagyunk pesszimisták, vagy nem festünk túlságosan sötét képet a helyzetről, hogy Magyarországon nincsen igazából kultúrája a közös népéneklésnek. És az éneklés szerintem sokkal fontosabb, mint gondoljuk. Az éneklésnek olyan hatásai vannak, olyan jótékony hatásai vannak, amit így, hogy ezt nem tudjuk igazán megélni, mert Magyarországon tényleg kevés helytől eltekintve ezt nem tudjuk megélni, rá se jövünk. Mi az éneklésnek a jelentősége? Csak néhány momentumot hadd soroljak föl. Az egyik, hadd meséljek el egy történetet. Szent Ambrus püspök a 300-as években, ugye Milánóban vezette a híveit, és ott ők az ariánusokkal olyan konfliktusba kerültek. Az ariánusok az egy szekta volt, az egyházból kiszakadó, más nézeteket valló közösség, akik szembe kerültek az egyházzal, és itt nem csak eszmei viták voltak, nem csak újságokban röpködtek a durva szavak, hanem itt bizony tetlegességre is sor került. És volt egy olyan szituáció, amikor Szent Ambrus a hithű katolikusaival a templom falai közé szorult. Ugye abban az időben a templom az egy szilárd építmény volt, ami fizikai menedéket is adott egy háború esetén, vagy egy ellenségeskedés esetén. És hát Szent Ambrus bezárkozott oda a milánói katedrálisba, meg lehet nézni még ma is, hogy hol van, hogy hogy néz ki, és hát ott éldegéltek egy darabig. Most nyilván valahogy eleinte az egész nagyon szuper volt, a gyerekeknek nem kellett iskolába járni, a férfiaknak nem kellett dolgozni, az asszonyoknak nem kellett főzni, tehát mindenki boldogan élt, de aztán egyszer csak ugye miután már egy kicsit túl sokáig tartott ez a bezártság, ez a kényszerszabadság, egy idő után elkezdtek a konfliktusok. Ugye az egyik gyerek megette a másiknak az uzsonnáját, az egyik férfi túlterpeszkedett az ágyon, szóval nyilvánvaló, hogy egy idő után az összezártság terhes lesz, és hát elindult a civódás. És akkor Szent Ambrus nem mint egy kollégiumi felügyelő dorgálta őket, hanem egy zseniális lépésre ragadta magát. Ő, aki egyrészt teológiai rendkívül képzett ember volt, másrészt pedig volt valamiféle művészi vénája, elkezdett verseket írni, olyan nagyon egyszerű, jambikus lüktetésű verseket, amiknek nagyon komoly teológiai tanítása volt, de ugyanakkor egyfajta... Hát egy egyszerűbb nyelven, nem könnyű nyelv ez a mi számunkra talán, de egy egyszerűbb nyelven fogalmazott versek voltak ezek, és ezekhez a kor ízlésének megfelelően szép dallamokat is komponáltott helyben, és aztán leültette ott az egész zugolódó gyülekezetet, és azt mondta, hogy most akkor éneket tanulunk. És megtanította nekik ezeket az énekeket, és ezek az énekek tulajdonképpen az első keresztény himnuszok. Tehát a Szent Ambrusnak a működésétől datáljuk a himnuszköltészetet, és tulajdonképpen egy ilyen templomi krízishelyzet volt az ihletője ennek az évszázadokon keresztül virágzó kultúrának. És hát gondolom, hogy mondanom sem kell, hogy lecsitultak a kedélyek. Aztán még zsoltárokat is énekeltetett velük, külön rakta a férfiakat, külön a nőket, és aztán így felváltva antifonálisan énekeltek. Ez nem az ő találmánya volt, de ez is a pszichológiának az eszköze volt. Tehát valamilyen módon az éneklés egységet teremt. Az éneklés kiengesztelődést teremt. Én nem láttam még két embert, aki együtt énekel, hogy verekedni kezdtek volna. Két ember, aki beszélt, azok bizony könnyen verekedni kezdenek. Tehát valamilyen módon az éneklésnek van egy ilyen harmónia teremtő ereje. A másik, ami egy fontos szempont, az, hogy ugye egy misén, tehát hányan vagyunk, 3-tól terjed ez a szám néhány százig. De legyünk optimisták, és azt mondjuk, hogy egy vasárnapi misén vannak mondjuk 120-an. Ez a 120 ember ugyanazért az ügyért jön el a templomba, ez a 120 ember nem 120 különálló ember, hanem ez egy közösség. Ugyanakkor viszont mindenki az oltár felé néz, jó esetben, figyel a pap szavaira, tehát nem tudjuk igazán átélni azt, hogy mi egy közösség vagyunk. Azt érzem, hogy a szomszéd egy kicsit odébb mehetne, mert nyomja az oldalamat, vagy a másiknak a gyereke ott miért dumál és mászkál a széksorok között. Tehát a másik embert az esetek nagy százalékában inkább mint tehert éljük meg, és nem mint egy örömforrást, hogy együtt vagyunk. Most az éneklés során, hogyha mindenki énekelne, ez egy optimális helyzet, de én azt gondolom, hogy most nem tűnik reálisnak, hogy 2 hét alatt mindenki énekelni kezdene Magyarországon, a miséken, de nagyon jó lenne, hogyha legalább 3 hét alatt ez bekövetkezne. Szóval, ha énekelnénk a miséken, akkor megéreznénk, nem is látványban, de akusztikailag azt, hogy a közösségnek ereje van. És hát ez meg puszta matematika, hogyha öten énekelnek, az ötször akkorát szól, mint hogyha egy ember énekel. Gyakorlatilag egy zengő templom fog akkor megszületni ott a mise során, és ez, hogyha ezt nem is tudatosítjuk magunkba, mert annyi mindent nem tudatosítunk, ami történik velünk, de ez egy katartikus élmény lesz nekünk, mert megérezzük azt, hogy nem vagyunk egyedül, megérezzük azt, hogy erősek vagyunk. És ha megérezzük azt, hogy erősek vagyunk, akkor tényleg erősek leszünk, mint ahogy most sok esetben azt érzem, hogy nem vagyunk azok. Kijövünk a miséről, egy-két barátunktal kezet fogunk, és utána megyünk, és teljesen mindegy, hogy most ott volt-e a másik, vagy nem volt ott. A harmadik gondolat, ami az éneklésre vonatkozik, és ezt azzal kapcsolatban mondanám, hogy hát sokan azt mondják, hogy nekem csúnya hangom van, vagy hogy én hamisan éneklek, vagy egyszerűen mindenképpen valamilyen ilyen adottság hiányára hivatkozva nem énekelnek a misén. Az ortodox egyházban csak azt az embert veszik, csak azt a fiatal embert veszik papnövendéknek fel, akinek hangja van, aki énekelni tud. Azt mondják, hogy aki nem tud énekelni, annak a lelke is beteg. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Én ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki nem tud énekelni, annak valóban beteg a lelke, mert lehet, hogy valaki mozgássérült, és mégsem beteg a lelke. Tehát, hogyha valakinek valami ilyen fogyatékossága van, nyilván nem azt jelenti egyértelműen, hogy beteg a lelke. De mindenképpen egy érdekes gondolat ez, hogy az ortodoxok ennyire összekapcsolják az éneklés képességét és a lelki egészségnek a fogalmát. Magyarán ne utasítsuk vissza a közös éneklést azzal, hogy nekünk csúnya a hangunk. Hogyha megszólal 50 csúnya hangú ember, az szép lesz. Vagy próbáljuk ki legalábbis. Ezek után, az általános gondolatok után befejezésül ismételjük meg közösen ezt a nagyon szép éneket. Köszönöm figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. További tartalmas időtöltést kívánunk!
Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90.